Bogárdi Szabó István református püspök az Inforádió arénájának vendége. Hogyan viszonyulnak a ma európai emberei a reformációhoz? Van-e valami tapasztalat erről?
Rendkívül sokféleképpen. A teljes közönségtől a felfokozott rajongáson át a szélsőséges ellenségeskedésig minden megtalálható. Talán nem is véletlenül, hiszen a reformáció üzenete is, a hatása is, a 16. századot és a későbbi korokat formáló ereje is, nyugodtan mondhatjuk, hogy civilizáció formáló erő. És ha ezt teljes körön értjük, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ó, a reformáció az egy vallásos belügy volt. A vallásos emberek foglalkozzanak vele. Azt sem mondhatjuk, amit mondjuk Max Weber követői vallanak, hogy ó, a reformáció mögött gazdaságpolitikai szempontok húzottak meg, a 16. századi vallási viták, a predikációk, meg a hitépítő irodalom, az tulajdonképpen csak az ideológiája volt a dolognak. Ami mögötte van, az a lényeg, a gazdasági világ megváltozása. És még ezernyi példát hozhatnék. Mindegyik igaz, de önmagában egyik sem igaz. Csak együtt, abban a hihetetlen bonyolultságban, ahogyan például ma is élünk, ma is minden mindennel összefügg, bár lehet, hogy a 21. században sokan azt mondják, hogy a vallás, kérem, az egy belügy, tessék elmenni a templomba, ott nyugodtan lehet vallásoskodni, de abban a pillanatban, amikor a templom tornyában megkondul a harang, és a szomszéd hallja, és ez neki nem tetszik, már is nem belügy a történet, vagy éppen egy kisvárosba körmenetet tartanak, és le kell zárni a főutat, a másik meg menne pecázni, és ott kéne neki keresztül menni, már is nem belügy. És sorolhatnám végtelenségig a példákat, de mondok egy egész konkrét példát. Amikor a himnuszt énekeljük, már pedig azt elég sokszor elénekeljük, még egy foci meccs elején is, sőt, ha megnyerte a válogatott a meccset, akkor a végén is elénekeljük, meg megtanuljuk általános iskolában memoriter, himnusz, Isten áld meg a magyart. Az egy szép könyörgés, egy vallásos ének, tele bibliai, vallásos utalásokkal, sőt, expressis verbis. Most akkor ez egy exkluzívan vallásos dolog, vagy mégiscsak egy nemzetnek az egyik meghatározó identitás tényezője, amit a magyar alkotmány is rögzít, hogy a nemzet szimbólumai közé tartozik oda. Én nem is szeretném ezt vagylagosan eldönteni, mint ahogy, ha megfordítom, másfelé megyek. A gazdasági élet sem csak gazdasági élet. Bármennyire is visszahántoljuk, hogy a kereskedelemnek, a profitszerzésnek, a tőkefelhalmozásnak, a befektetésnek, a pénznek a világa, és az milyen törvényszerűségek szerint működik, és van külön közgazdaságtudomány. Ha holnap bejelentik, hogy 3% az infláció, az annak arra is hatása lesz, hogy XY költőnek milyen verset lesz írni kedve. Egészen biztos vagyok benne. Az emberi életben minden mindennel összefügg, ezért ha reformációról beszélünk, és még az ereje vagy a hatása itt van velünk, tehát nem pusztán egy múzeumi ügyről van szó, akkor az európai kultúrának vagy civilizációnak minden rekeszében megjelenik, még olyan országokban is, ahol a reformáció nem tudott lábra kapni valamilyen foltját, színét, magatartásban, attitűdben, egészen biztos, hogy megtaláljuk.
De ugyanúgy kell megítélni egy hitrendszer erejét, mint amikor az kialakult, amikor még az államnak, a fejedelemnek óriási szerepe volt a területén élők vallásának ápolásában, terjesztésében. Ma az államnak nem nagyon van ilyen szerepe.
Ez nagyon nehéz és bonyolult kérdés. Történetileg valóban így van. Tehát a 16. század közpolitikai viszonyai teljesen mások, mint a 21. századiak, de nem csak a vallás és a politika, vagy az egyház és az állam összefüggése tekintetében. Én nem merném azt mondani, hogy ha lehántoljuk a 16. század világáról a vallási kérdést, vagy nagyon finoman, mint ahogy a koponyába ugye a kutacsokat szétválasztjuk, és leszedjük a vallás kérdését, akkor úgy áll előttünk a politika, meg az állam, meg a törvényhozás, mint ma. Dehogy is. A mai politika más rendszerek, vagy más elrendezések szerint operál és működik, mint a 16. században. Egy példát hadd hozzak. Nem tudtam ennek még nagyon a mélyére menni, de régóta foglalkoztat. A népszava. Volt ilyen a 16. században is, volt népszavazás, népi úton való megerősítés, ez csak egy gesztus volt, amikor megválasztották a fejedelmet, azt választották, vagy amikor bekövetkezett a trónöröklés, tehát a koronatanács kimondta, hogy ki a trónörökös, akkor kiállították az utódot, az új királyt, vagy az új fejedelmet, vagy a magisztrátus vezetőjét, ahol köztársaság volt, és akkor a nép felújjongva megszavazta, és ezt hívták a nép szavának. Ma nem gondolom, hogy úgy történne a dolog, hogy kiállítanak egy megválasztott mondjuk miniszterelnököt, vagy polgármestert, akit zugójába megválasztottak, és akkor nekünk csak annyi maradt, hogy fölkiáltunk, hogy éljen, és akkor ebben mi is beleegyeztünk, ez a consensus populi. Egészen másképp működik a dolog. Volt-e pártpolitika a 16. században? Volt-e általános választási jog? Volt-e visszahívás intézménye? Szét voltak-e választva úgymond a hatalmi ágok? Semmi ilyesmi nem volt. Tehát azért teszem ezt a nagy kitérőt, hogy érzékeltessem, vagy mondjam, hogy nem olyan egyszerű ez a történet, hogy levágjuk a vallást a politikáról, vagy az államról, az egyházat, elkülönítjük, és akkor azt mondjuk, hogy csinálja az egyház a vallás a maga dolgát, és csinálja az állam a maga dolgát. Voltak erre nézve kísérletek, tudunk róla. Hadd hivatkozzam Szovjet-Oroszországra az 1920-as években, ahol egészen brutális, véres, iszonyatos módon történt ez. Aztán a 30-as években, 1930-as években elkezdte a hivatalosan ateista Szovjet-Oroszország fölépíteni a saját vallását. De beszélhetünk a francia forradalomról is, ahol ugye Voltaire szava szerint eltaposták a gyalázatost, az egyházat, és hip-hop két év se telt el, és Robespierre megalkotta a legfőbb lény kultuszát. Ezzel azt akarom mondani, hogy sajnos szekularista barátaim ugyancsak szomorúak, mikor ezt hallják, az ember, a mindenkori ember vallásos lény.
Mi dolga van az egyházaknak, és hát ön ül itt, ön kell kérdeznem, a Magyarországi Református Egyháznak a politika jelenségeivel, ami ebben a választási kampányban elég világosan megmutatta a minőségét?
Hát, milyen minőséget mutatott a kampány? Hadd kérdezzek vissza.
Talán mindent alul múlt, képi megjelenítésében is.
Gyorsan kettőt válaszolok, közvetlenül erre, hogy mindent alul múlt. Én régóta szeretném azt hinni, hogy ez volt a gödör alja. Sajnos nincsen feneke a dolognak. Inkább azt tudom mondani, hogyha ebben a trendben megyünk tovább, lesz még lejjebb is. Nagy az a kloáka maxima, amit választási kampánynak szoktak nevezni, ahogy ez megy. és csak egy kis ízelítőt kaptunk ebből, tehát jó lenne ebből nagyon gyorsan kijönni, megfordulni, programokat bemutatni, a programokhoz megkeresni az alkalmas embereket, és sorolhatnám tovább a dolgot. A politikához való viszony pedig egy régi mondás, rovartani vagy biológiai mondással tudnám visszaadni. Minden politika, de politika nem minden. Minden politika. Politika az, hogy hány forint a zsömle, politika az, hogy bejutott el foci csapat a bajnokok ligájába, politika az, hogy hol épül autósztráda, és hogy megépül-e, politika az, hogy milyen repülőgépet vásárol egy ország, politika az, hogy van-e hadserege, vagy éppen nincsen, politika, hogy milyen törvényeket hoznak, politika, hogy hogyan lavíroz az egyház a mai szekuláris világban, milyen törvények között, minden politika, mert mindenből politikai kérdést lehet, és időnként szükséges ezt csinálni, ha poliszban élünk. Erre a szó eredeti értelmében, ha egy emberi közösségben élünk. De a politika nem minden. Van politikát meghaladó valóság. A középkorok ezt transzcendentáléknak nevezték. A jó, az igaz, a szép, ez mindig mindent meghalad. Én meg így mondom, hogy az isteni meghaladja a politikát, vagy amire a vallás irányul, akár fölfelé, akár a dolgok igazi mélysége felé, ez meghaladja a politikát. Itt van a politika korlátja, vagy limitje, és itt jelennek meg azok a veszélyek, amikor túlnőteti önmagát a politika. Szokták így mondani, amikor úgymond beleavatkozik a vallás világába. Ma nagyon nem tud egyébként beleavatkozni, de voltak rá kísérletek.
Az nem beavatkozás, amikor egy politikus fennen hirdeti, hogy ő milyen felekezetnek lelkes és igaz tagja?
Nem, én szerintem ez egyáltalán nem baj. Ez egy kádárizmusból örökölt, vagy kommunizmusból örökölt hamis elszemérem. Nevezze csak meg nyugodtan, hogy római katolikus, vagy református, vagy evangélikus, vagy unitárius, vagy éppen a zsidó hitközösséghez tartozó valaki. Ugyanis sose jár jól az, aki a saját személyiségét meghatározó identitás tényezőt eltitkolja. Mi van azon titkolni való, vagy szégyelni való? És miért nem lehet erről beszélni? 30 éve le vagyunk maradva, talán ezért érezzük, ma érzem én is néha nem kínosnak, hanem inkább feszítetnek, hogy most akkor valaki elkezdi mondani, hogy ez a felekezet, az a hitrendszer, ez a meggyőződés. Későn kezdjük el ezt kibeszélni, valószínűleg az utánon következő generációra marad, hogy ne essünk már ettől kétségbe. Németországban baj az, hogy Angela Merkel evangélikus? Evangélikus paplány? Vagy az Amerikai Egyesült Államok baj az, hogy tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke az egyik presbiteriánus, a másik anglikán, a negyedik metodista, és hogy vasárnap melyik templomba jár? Ez miért baj Magyarországon? Baj az, hogy egy brit miniszterelnök bibliai utalásokkal beszél. Csak Magyarországon tilos ezt egy politikusnak megtenni. Abuzus non tollit usum, mondták a régiek, a visszaélés nem szünteti meg a helyes gyakorlatot. Itt gyógyulni kell, szerintem nem csak Magyarországnak, nem közösen egész Közép-Európának is. Nem kéne magunkat megadni ennek a nem tudom, honnan támadt és szugerált álszemérmességnek. Sőt, folytatom a sort. Hát, ha egy politikus azt mondja magáról, hogy keresztjén, akkor megvan a mód, hogy számon is kérjük rajta.
Ki kérheti számon rajta? Az egyháza, akihez tartozik?
Igen, minden alkalommal, hiszen ha egy lelkipásztor, mondjuk maradjunk a reformátusoknál, Isten szent élettörvényéről prédikál, a 10 parancsolatról, nem is kell különösebben a esetleg ott levő politikusnak adresszálni és rámutatni. Ne lopj! Ezelőtt minden keresztény ember fejet hajt, ítél fölötte az isteni szó, generálisan, ítélő fölötte a saját lelkiismerete. Ha vallásgyakorló és van lelki gondozója, lelki pásztora, lelki társa, akkor ítél fölötte az, és természetesen ítél fölötte az a sokszor meg nem fogható elvárás együttes is, ami leginkább éppen egy-egy választáskor mutatkozik meg, amikor elmennek az emberek, aztán húzhatnak egy X-et, és azt mondják, hogy neked nem húzok X-et, mert azt mondtad, hogy keresztjén vagy, és nem viselkedsz úgy, mint egy keresztjén. Nagyon nagy paradoxon ez, még egy ateista is, milyen érdekes tudni véli, hogy egy keresztjénnek hogy kell viselkedni.
De ezt szabad? Tehát én, aki mondjuk kevesebb erkölcsi szabályt tartok be, mint az, akit éppen megítélni akarok, mert nem férek hozzá, mondjuk ellopható vagyonhoz, én megítélhetem őt?
Két szabály van ennek, összetartozik, mondjuk az ellipszis két fókuszába. Az egyik szabály Jézusé, ne ítélj, hogy ne ítéltes. Ez az egyik, tehát az az egyik véglet, akkor mondhatnám, hogy nem szabad. A másik véglet az, amit Pál apostol mond, egy keresztény gyülekezetnek, rosszul viselkednek, tisztességtelen, bestelen dolgokat követnek el, és azt mondja az apostol, hogy vigyázzatok, mert miattatok káromoltatik az Isten neve. Tehát a két fókusz között mozgunk, természetesen egy bevallott gazembernek, aki még ezt megtetézi azzal is, hogy ateista, én mondhatom azt, hogy hogy jössze ahhoz, hogy bárki fölött ítélkezze, tehát te számodra ezek a normák nem érvényesek. Miért kérdez számon máson? De Isten ezt néha úgy csinálja, nem néha, elég gyakran, hogy éppen azok révén kéri rajtunk számon, akik egyébként hát felnéznek az égre, és azt mondják, hogy hát ott legfeljebb egy-két bolygó van, milyen Istenről beszéltek ti nekünk.
Milyen állapotban van a Magyarországi Református Egyház? Egyáltalán ezt miről lehet megítélni? A lelkipásztorok életkoráról, a hiányáról, az oktatásról, a kulturális intézményeiről, miről?
Sokféle mutató van, és egy püspöktől nem szabad ilyet kérdezni, mert hajnalig itt fogunk ülni.
Felelős érte. Ön is, hogy milyen állapotban van.
Nem, nagyon bonyolult kérdés, főleg a református egyházban, ahol mégiscsak a reformáció óta a felelősség döntő módon a helyi gyülekezeti közösségeken van. Nem hárul, van. Ez a reformációnak az egyik megállapítása. Nem oda hárították, hanem azt mondták, hogy ott van helybe ez a szubszidiaritás elve. Önmagatokra nézve, ti hozzátok a meghatározó döntést, az egyház kormányzó, jelen esetben a püspök a törvényességet felügyeli. Én nem tudom megmondani egy gyülekezetnek, hogy milyen lelkipásztort válasszanak meg maguknak. Szép szavút, nagy bajuszút, vagy jó szervezőt, vagy egy slendriánt, aki sugározza magából a közömbösséget. Ha a törvények külső feltételének valaki megfelel, és megtetszik az embereknek, és megválasztják, viszik. Persze, aztán szoktak jönni, hogy püspök úr, ügyel tőlünk ezt a nagytiszteletű urat, mert nem jó nekünk. De visszatérve a kérdésre, sok mutató van. Legelemi módon azt hiszem, a közvetlenségében, jelenség szintjén az mutatja egy egyház állapotát, a református egyház állapotát, hogyha én benyitok vasárnap 10 órakor egy istentiszteletező közösségbe, hogy az milyen. Nem is az, hogy hányan vannak, mert vannak óriási létszámú gyülekezetek, ezeres gyülekezetek, meg vannak kicsi, több tucat emberből álló közösségeken, ennek mindig szociológiai meghatározottságai vannak, de mondjuk benyitok valahol egy kis templomba, ülött 30-40 ember Mi történik ott? Mi ennek a spiritualitása? Mit predikál a predikátor? Hogyan viszonyulnak ott az emberek egymáshoz? És hozzám az oda belépőhöz, szoktam inkognitóba templomba járni egyébként, nagyon érdekes élményeim vannak. De lehet úgy ismérni, hogy hány megkeresztelt gyermek jár hittarra. Megkeresztelnek-e minden gyermeket, aki református családba születik? A hittanosok közül hányan tesznek konfirmációs vizsgát? Van-e egy-egy gyülekezetben ifjúsági közösség? Hány iskolánk van? Hány idősek otthona? Hány jótékonysági szervezetet tartunk fönn? Mekkora befolyásunk a helyi közéletre, egy településen? A nagy politikára mekkora befolyásunk? Törődnek-e velünk? Mekkora az impact faktorunk, mondjuk Facebookon, vagy a közösségi médiában? Rengeteg mutató van, de én, ha már a reformációról beszéltünk, akkor mindig ahhoz a lényeghez próbálok visszazárkózni, hogy az az adott református közösség, mindegy mekkora csapat, 5 ember, vagy 500 ember, vagy 1500 ember, a kereszténység lényegi üzenetén tájékozódik-e, örül neki és küzd vele, formálja hozzá az életét, vagy sem. Ez pedig a Jézus Krisztus feltámadásának az üzenete. Tehát evangélium szerint éle, vagy, és ötten végtelenül lehet a változatokat.
Sokan akarnak református lelkipásztorok lenni? Milyen az utánpótlás? Nem mindegy, az előbb elmagyarázta, hogy miért nem mindegy.
Igen, és meg nem is. Magyarországon szoktak panaszkodni lelkész hiányról. Én ebben vegyes érzésekkel vagyok. Ha csak azt nézzük, hogy hány gyülekezetünk van, tehát hogy hány helyen gyűlnek össze vasárnaponként ténylegesen szervezett közösségek, amelyeknek lelkipásztorra, predikátorra van szükségük, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nincsen lelkész hiány. Mi több túljelentkezés van. Évente körülbelül 30-35 lelkipásztor megy nyugdíjba 65-66-70 éves korába, és évente általában 45-50 új lelkipásztort szentelünk föl. Tehát van utánpótlás. De ha azt nézem, hogy az iskolákba kellenének iskolalelkészek, ha azt nézem, hogy a börtönökbe kellenének börtönlelkészek, ha azt nézem, hogy a kórházakba kórházi lelkigondozó lelkészek kellenének, ha azt nézem, hogy hány missziói szervezetünk van, a drogmissziótól elkezdve az alkoholistákon keresztül lelkipásztori szolgálat kellene, akkor nem tudom, akkor hiány van. Érdekes ez, hiszen mondjuk 30 évvel ezelőtt, ha ennyi lelkipásztort szenteltünk volna évente, akkor mindenki újongana, hogy püspök úr, túltermelési válság van a református egyházban, annyi lelkész, ha nem tudunk velük mit kezdeni. Eltelt 30 év, annyi lehetőség nyílott, annyi új szolgálati valóság adatott meg nekünk, hogy most inkább vakarjuk a fejünket, hogy most akkor itt van egy tehetséges fiatal lelkész, küldjük el egy kórházba, ahol nagyon intenzív, törődő munkára van szükség, vagy jelentkezett egy gyülekezet, hogy hát nyugdíjba ment a lelkészük, és kellene nekik egy. Itt már bizony időnként dönteni kell.
De az az egyház jövője mindegyiké, hogy az ember spirituális lény alapvetően? Tehát ebben lehet ebben bíznak? Vagy hát ez egy tény, így kezeli?
Ez tény. Jó, ha bízunk benne, mert jó dolog a tényekben bízni. Abszolút és kizárólag spirituális alapon megy a történet. Lehet fantasztikus infrastruktúrákat felemelni. Kell is, nem becsülöm le őket. Tehát szép templomok, gyönyörűen megcsinált iskolák, óvodák, szociális intézmények, ellátóhelyek, network, jó struktúra, ezek nagyon fontosak, de úgy szoktuk ezt mondani, hogy ezek az egyház jólétére tartozó dolgok, nem az egyház létére tartozó dolgok. Az egyház léte az mindig spirituális kérdés. Lehet rogyott tetejű templomba is gyönyörű Isten tiszteletet tartani, és lehet egy fantasztikus katedrálisba csapnivaló, semmitmondó dolgokat csinálni. Elmegyünk Nyugat-Európába, és meghökkenve látjuk azt, hogy fantasztikus infrastruktúrában. Németországban most tárgyaltam egy német gyülekezettel, ők ki akarják cserélni az orgonájukat, elunták a régi orgonát. 100 milliókat ér a régi orgona, de mondják, csinálnak egy újat. És megkérdeztem tőlük, és hányan járnak templomba? És akkor lehajtották a fejüket. Tehát a külsőségek számítanak, fontosak, de nem döntőek.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bogárdi Szabó István református püspök volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő kollégán vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.